Umarım olvasın. Kis értése egész történetét, a nagy kis értést, a még nagyobbat és a legnagyobbat három napon át szólott a róla. Ma csak a történet utolsó sorát olvasom, miután elküldte magától az antilelket, a kísértőt, Jézus, ez pedig megvan írva a Máté evangélista Szent Evangéliumában a 4. rész 11. versében. Ekkor elhagyta őt az őrzők és íme, angyalok mentek oda és szolgáltak neki. Ima a nagy birkózás eldőlt. Egyértelműen tudja már Jézus, nem csak azt, amivel megbízta az Isten, az Atya, az ő Atya, hanem azt is, hogy hogyan nem végezheti ezt a megbízatot. Semmiképpen nem végezheti, mint kenyérkirály. Nem végezheti, mint szupersztár. És nem végezheti úgysem, mint partizánvezér, vagy Kajafás utódja. Számára egyetlen egy út adatot, és most már ez egész világosan látja. És ez a szeretet hatalmának útja, hiszen ő benne öltött az az élő és teremtő Isten testet, akiről János ezt jegyezte fel, hogy az Isten szeretet és ime. A testet öltött szeretet a pusztából most már egyértelmű szolgálatra elindul, és mielőtt elindulna, így olvassuk, hogy elhagyta őt a kísértő az antilének, és angyalok szolgáltak neki. Szép görög szóval itt a diakonai. Az angyalok voltak a diakónusai, azok etették és kitapták. Azután a további történeteket olvassuk, látjuk, elmegy Galileába. Galileában megkeresi főleg az ő kedves városát, ahonnan újra és újra elindult, ahova újra és újra hazaért Kapernaum, és innen áradt ki az ő szeretete, lénye, kezd sugározni, és lassan besugározni egész Izrael. És ez a sugár máig is. És ide is. Nem véletlen jegyzi fel itt az első oldalon, mindjárt a kísértés utáni szolgálat kezdéskor Máté evangélista ezt a néhány sort tulajdonképpen idézett Izaiás prófétától. Jézus szolgálat kezdetére utal, a nép, amely sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság számára, íme kigyulladt a világ világossága, az Isten szeretete, és elárasztotta a környékezést, elárasztotta bennünket. Ettől kezdve Jézus élete nyíl egyenesét szerette, nem csak a célt illetően, a hogyan illetően. Egyértelműen tudja, hogy ő az ember fia, igen, az embernek fia, egészen ember, olyan ember, akinek tövis koronát lehet majd húzni a fejére, hogy végig csorogjon a vén és a verejték az asztán. Olyan ember, aki vért verejtékezik a Getsemáné kertbe, mielőtt keresztre verni, mert az emberi testbe verik majd bele a fejét. Olyan ember, mint bármelyik, hiszen ezért lesz emberi, és olyan emberré lett, akire a világ egyik legnagyobb bölcselője azt mondotta, hogy Jézus Krisztus volt az az archetípus, az az egyszerűbb, ahogy Pilátus mondotta, az az ember, az a prototípus ember, hogy valamiképpen ha emberek szeretnénk lenni, akik méltók vagyunk erre a nézve, vagy méltók szeretnénk lenni, jelző nélküli emberek, hiszen ez a legnagyobb méltóság. Ember, ez az ember, ember. Hát honnan tudjuk, hogy milyen az ember? Csak ha ránézünk az ember fiára, és ugyanakkor ő az Isten fia, hogyha nem sikerül az emberségünk kedvet, akkor szerdán újra kezdhetünk. Ez a tanítványság egyik csodája, hogyha esünk is, közelebb esünk hozzá már, a tanítványai vagyunk. És újra kezdhető minden nap, ami az egyik nap nem sikerül. Azért Isten fia, hogy segítsen bennünket ember fiává lenni. Ez a mi szolgálatunk, az ő szolgálatunk. Hadd hihessen azt, hogy ahogy az ő 40 napja nem volt véletlen, neki azt meg kellett tenni, mondjam így mai szóval, az Atya ezt a 40 napot beütemezte Jézus életébe, ő ezt nem kerülhette ki, se a pusztát, se a nagy birkózást benne önmagába. Hadd merjem hinni, hogy ez a 5 nap is Isten lelki által be volt ütemezve a mi életünkbe. Az merjem ezt a merészet állítani, hogy sehol máshol nem lehetünk volna, vagy lehetünk ma, csak itt. Csak itt. A megterített asztalát. És hadd merjem hinni, hogy nem egy, nem kettő, nem tud testvére. De úgy megindult valami, hogy nem. Most a nagy kísértést nem szeretném végigélni, nem szeretnék beleesni, különösen ebbe a nagyon kísértő korszakba, hogy még a kövekből is kenyeret gyúrja, és közben a szívem fájét tűzik. Nem, elutasítom a látszani akarás, a dicsőségére vágyás kísértését, hiszen az csak kárságot, és bármilyen hatalmaskodás, még ha módom is volna, ha van is egy embere, aki hatalmaskodhatni. Az én szolgálatom az, ami Jézusé volt, aki azt mondta, hogy én nem azért értem, hogy uralkodjak, hanem szolgáljak, ő nem fejet mosni, hanem lábat mosni. Be is mutatta a tanítványt. Ám a kísértés alatt, és utána nem csak az dől el, testvérek, hogy mi nem vállal Jézus. Mi az a nagy, még nagyobb, legnagyobb kísértés, az a testi, lelki, szellemi kísértés, amit elutasít, és hadd merjem hinni, hogy itt sokan vagyunk, akik rádöbbentünk erre is, vele együtt elutasítjuk, hanem Jézus Krisztus is ez az utolsó szolgálat, amit a befejeződés, azt is világosan tudta, ahogy az előbb próbáltam elmondani, hogy mivé kell lenni emberfiának egészen, Isten fiának egészen. A keresztény még azt nem mondja majd azon a kereszten, hogy elvégezte. Így testvérek viszont nekünk is, ha emberfiai, hozzá méltó emberfiai, az ő tanítványai, ma élő tanítványai akarunk lenni, azzá kell lenni, akivé emberileg szólok, nem tudom már, akivé az Isten elképzelt, elgondolt bennünk. Mondjam így, merjem így kifejezni, hogy mindnyájunkról van az Istennek, a Teremtőnek valami elképzelése. Testvérek, gondoltunk már arra, hogy is az a döbbenetes dolog az, hogy nincsen ebben a 4 milliárd vagy 3 milliárd emberiségben két igazán egyforma. Helyettesíthető minden ember, de ki nem cserél. Mindenki tulajdonképpen egy külön világ. Itt közülük minden. És mindenkiben be van építve egy isteni szikra lehetőség, amivel én kéne ismerni Jézus egyik legszebb példázatát, a talentumok példázatát, hogy a gazda, hát ő a gazda, szétosztja a vagyonát, a talentumokat, hogy gazdát tegyünk vele, kinek ennyi. És senkitől se kér többet, mint amit adott, csak de azt elszámolt. És csak annak az egynek jaj, aki nem gazdálkodik vele, aki mondjuk így mai szóval nem kamatoztatja a rábízott talentumot, a beleépített emberi tanítványi lehetőség. Igen, persze. Talán egy példával tudnám én ezt illusztrálni. Nemrégen olvastam Yehudi Menuhinról, erről a nagy hegedű művészről, aki nem csak nagy hegedű művész, hanem a világ egyik legnagyobb zenepedagógusa. És maga köré gyűjti a már hegedű művészeket, hogy még inkább azokká váljanak, hogy már többé-kevésbé azok. Egy ilyen fiatal ember fölkereste őt, és azt kérdezte már a hangversenyező fiatal művész, hogy hát mester, elvállalná-e az én tanításomat, az én tovább csiszolásomat? Yehudi Menuhin úgy maga eljárította, hogy fölvette a bal kezét, és azt mondta, hogy ha minden kijön ebből az öt, a bal keze öt ujjából, ami csak kijöhet, azután rámutatott a szívére, ha mindent belead a játékába, bánatot örömöz, ami ebbe a szívbe lakik. Azután a homlokára bökött, és azt mondta, hogy ha minden hangjegyet elraktára itt, amit a legnagyobb mesterek leírtak, és akkor kivette a kezéből a fiatal művész hegedűjét, és nézegette, azt mondta, hát igen, ez mester hegedű. Nos, kedves barátom, az utolsó kitötésem, hogyha ebből a hegedűből minden kihoz, amit kihozhatok, akkor vállalom önt tanítvány. Én nem hinném, hogy a mesterek mestere, ami mesterünk, kevesebbel megelégedni, mint Jehudinak. Hát nevezd valamagy parancsolatba, hogy szeressük Isten teljes szívvel, teljes elménnyel, teljes lélekkel. És itt most hadd tegyem a hangsúlyt erre, hogy a teljes szív, teljes lélek, teljesen. És ha mi ezzel a szeretettel fordulunk az Isten felé, hát tulajdonképpen embertársaink is felé már oda fordultunk, hiszen ha Isten felé fordul valaki, a szeretetünket rögtön átutalja egy embertársnak, hogy szeretsz engem? Hát akkor a János bácsi, a Piroska néni szeretjük. Meg akarsz érteni engem? Értsd meg teljes értelemmel, de úgy, hogy értsd meg a szomszédodat is, akinek egész éjjel ugat a szívvel.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.